Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a vonal túlsó végén Noszvajról dr. Téglás Péter, magazinunk állandó segítője, szakértője. Szia!
Szerbusz, jó napot kívánok!
Nagyon csodálatos filmet ajánlottál az elmúlt héten A Csoda címmel, még a nevében is az. Reméljük, hogy volt sokaknak ideje, alkalma megnézni, és épültek, erősödtek általa. Mi jöhet még friss és csodálatos filmek után? Mit hoztál ma?
Én úgy gondolom, hogy a maga nemében szintén rendkívül érdekes és egyedi könyvet szeretnék ajánlani. Ungvári Krisztiánnak Kiugrás a történelemből című nagyon-nagyon friss november elején megjelent kiadványát. Egy viszonylag nagyobb terjedelmű kiadványról van szó. Nagyon röviden összefoglalva a lényege, hogy 1944. október 15-ét követően milyen események, illetőleg azt megelőzően, milyen események zajlottak annak érdekében, hogy Magyarország kiugorhasson, a korabeli kifejezés szerint kiugorhasson a háborúból. A mű, én úgy gondolom, hogy legyűgöző. Tehát olyan alapossággal és olyan minden körülményre kiterjedve elemzi a korabeli helyzetet, a katonapolitikai helyzetet, a politikai helyzetet, az egyes politikusoknak a személyiségét és képességeit, hogy én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ezzel az eseményen nagyon-nagyon sok könyv és nagyon-nagyon sok film foglalkozik, ez a könyv azonban magát, a tudást összefoglalva adja meg erről az eseményről. Ez az esemény egyébként, majd még néhány részletet ki fogok térni, nagyon szomorú módon Magyarországot a világ élvonalába, érdeklődésének élvonalába emelte, abból a szempontból, hogyha a magyar kiugrás sikerül, alapvetően határozta volna meg a továbbiakban Európa történelmét, mert teljesen biztos, hogy a háború sokkal korábban befejeződött volna, és a még a sok százezer embernek és a nagyon komoly emberi értékeknek és természeti értékeknek nem kellett volna elpusztulnia. Magáról, az eseményről, a kiugrásról nem akarok részleteket elmondani, el kell olvasni a könyvet. Ez nem egy könnyű olvasmány, ezt azért szeretném előre bocsátani. Tehát azért ennek úgy neki kell állni, és valóban át kell gondolni. Ennek történet filozófiai összefüggései is vannak, értékválasztással kapcsolatos fejtegetések is vannak. Na most három aspektust szeretnék ismertetni, ami én úgy gondolom, hogy talán a legérdekesebb és a szélesebb közönség számára a legkevésbé ismert. A szerző nagyon áttekinthető módon összehasonlítja a magyar kiugrási kísérletet az olaszsal, a románnal és a finnel. Ugye ennek kapcsán aztán persze következtetéseket lehet levonni. Egyébként ezzel a többi kevésbé tisztában vagyok, hisz Romsics Ignácnak nem olyan nagyon régen ismertettük a katonapolitikusokról, a korabeli katonapolitikusokról szóló fantasztikus monográfiáját, és ebben egyébként mind a román diktátorral, mind Mannerheimmel, a finn vezérrel foglalkozott, Hortival külön foglalkozott, az olasz helyzetben nem foglalkozott, tehát arra nem terjedt ki a korabeli könyv. Na most kérem szépen, kezdjük időrendben. Ugye a könyv foglalkozik és nagyon részletesen leírja, hogy 1943. júliusát követően az olaszok milyen módon próbáltak elszakadni a náci szövetségesüktől. Ugye 1943. júliusára már a szicíliai partra szállás, a szövetségesek szicíliai partra szállása lezajlott, a szövetségesek nyomultak előre, Kalábriában is partra szálltak, tehát nagyon úgy nézett ki, hogy bizony hamarosan összeomlik a náci birodalom, természetesen az olasz fasiszta birodalom az már gyakorlatilag össze is omlott, olyannyira, hogy 1943. júliusában menesztették Mussolinit, az olasz király menesztette Mussolinit, és nem csak, hogy menesztette, hanem letartóztatta és internáltatta is. Ugye ehhez kapcsolódik aztán a híres történet, hogy Otto Skorzeny aztán egy ilyen komandos akció keretében kiszabadította, aminek aztán az lett a nagyon súlyos következménye, hogy Észak-Olaszországban ugye megalakítottak egy új olasz fasiszta államot, a Szalói Köztársaságot, amely az utolsó pillanatig kitartott a németek mellett, és a németek rendelkezésére bocsátott az olasz erőforrások javarészét. Nyilvánvaló, ez már egy későbbi történet, az 1943. szeptemberi történet, amikor megkötik a tűzszünetet a szövetségesekkel, Olaszország kiválik ebből a háborúból, és egy egészen tragikomikus helyzet jön létre. Maga az olasz uralkodó osztály, a politikai osztály egy olyan dilettáns, tényleg tréfába illő, ha nem ilyen tragikus összefüggései volnak, ha azt mondom, tréfába illő történetet valósít meg. Nevezetesen arról van szó, hogy az olasz központi kormányzat a királlyal és a többivel együtt mihely kihirdette a tűzszünetet, abban a pillanatban megszökött Rómából, magára hagyta hadsereget, magára hagyta közigazgatást, magára hagyta az egész társadalmat. Nyilván nagyon komoly fölkészülési időt és lehetőséget adott arra, hogy a németek megszállják Olaszország jelentős részét, így például Rómát, az olasz katonák jelentős részét internálják, és akit lehetett, az pedig hát ugye besorozták a saját hadseregükbe. Na most ez annál is inkább rettentő furcsa, mert Olaszország óriási nagy haderővel rendelkezett, több mint 3 millió katonát volt fegyverbe, és ezek a hadseregek Albániában voltak, Jugoszlávia egy részét, Horvátország egy részét szállták meg, és Nyugat-Franciaországban tevékenykedtek. Tehát magyarul egy nagyon jelentős katonai erő volt, ahogy a szerző írja, hogy egy közepes, egy immel ámmal végrehajtott ellenállás esetén is borzasztó kemény helyzet elé állították volna a németeket, hisz a németek ez idő szerint alapvetően a keleti fronton voltak nagyon-nagyon lekötve, hát ugye a Kurszki csata is ugye ebben az időben zajlott. Na most a teljes dezorganizáció következett be, és az olasz helyzeten keresztül mutatja be azt, hogy mivé tud válni egy állam, egy társadalom, ha azok a szervezetei, amelyek parancsra dolgoznak, amelyek szubordinációban élnek, nem kapják meg az egyértelmű utasítást az első számú vezetőtől. Tehát ennek az lett a lényege, hogy ez az óriási haderő, ez az óriási haderő, ami már csak tömege miatt is nagyon komolyan vendő erő lehetett, ez gyakorlatilag szétszélett, 100 000 számra szöktek meg az olasz katonák, akik ugye nyilván nem akartak a németek kezére kerülni, nem akartak harcolni, hanem gyakorlatilag dezertáltak, egy óriási anarchia alakult ki. Ez egy olyan eseménysor volt, amelyet a tőle keletre lévő társadalmak, akik hasonló következtetéseket vontak le a háború állapotából és a harci helyzetből, tanulhattak volna belőle, hogy mit csináltak az olaszok rosszul, és mit kellene majd másként csinálni ahhoz, hogy a saját társadalmukat megmentsék. Na most természetesen Portiék egyáltalán nem foglalkoztak ezzel, annak ellenére, a magyar diplomáciai kar ott volt Rómában, hogy a korabeli eseményekről a független sajtó nagyon részletesen tájékoztattak. Nem voltak le ebből következtetéseket.
Innen fogjuk folytatni. Kiugrás a történelemből. Nagyon-nagyon tetszik a cím egyébként, és valóban a kiugrási kísérletekről van szó benne. Ungvári Krisztián dokumentum regényét ismerteti dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Ungvári Krisztián Kiugrás a történelemből című frissen megjelent dokumentum regényéről hallunk tájékoztatót dr. Téglás Pétertől. Nagyon izgalmas és nagyon szomorúságra okot adó mindaz, amit elmesélsz, hiszen rendkívüli precizitással, pontossággal ábrázolja a szerző, történész az olaszországi kiugrási kísérletet, annak hibáit, és hát most van soron ugye Magyarország, akik tanulhattunk volna akár, ugye erre utaltál.
Hát sajnálatos módon Magyarország a sor végén kullogott, és nem csak az időrend miatt kullogott a sor végén, hanem hát ugye a megvalósítás professzionizmusa miatt is a sor végén kullogott, tehát itt körülbelül az olaszokkal azonos tragikomédiát hajtottuk végre, de nem akarok a dolgok elé vágni. Talán az ismertető elején megemlíthettem volna, hogy Ungvári Krisztián ugye napjainknak egy kiemelkedő történésze, aki már viszonylagos fiatal kora ellenére hatalmas életművel rendelkezik. Október hónapban a Torma János Múzeumban az igazgató úr meghívására, Szakál Aurél meghívására előadást tartott, és erről a témáról tartott előadást, nem nevezte az előadását a könyv ismertetőjének, hisz akkor még a könyv nem jelent meg. Az előadásának az volt a címe, hogy Horthy kiugrása a történelemből. Ennyi volt összesen az eltérés. Egyébként maga az előadás lenyűgözően érdekes volt, valóban nagyon lekötötte a jelenlévőknek a figyelmét, és természetesen, hát most a könyvet olvasva, nyilvánvalóan egyértelmű, hogy lényegében ezekkel a témákkal foglalkozott, és azért ezekkel a témákkal foglalkozott, hisz az ő számára is ez egy aktualitás, egy frissen megjelent munka volt. Ugye foglalkoztunk az olasz kiugrással, amelyet maga a szerző is egész egyszerűen tragikomikusnak nevez, és azért ennyi idő távlatából is mondhatjuk, hogy óriási felelősség terheli az olaszokat, mert meg ők menthették volna meg először Európát attól, hogy 43 után is folytatódjon a háború, hisz, hogyha ők sikeresen kiszállnak, akkor mondjuk valóban az a magyar politikusok által is dédelgetett remény, hogy délről a szövetségesek érnek majd bennünket el először, és nem az oroszok, ennek lett volna valami realitása. Hát sajnálatos módon ez aztán dugába dőlt, úgyhogy az oroszok kezére kerültünk, na de hát ugye erre még várjuk egy kicsit. A következő állam, aki kiugrott, és már nem tragikomikus módon. Olyan módon, amelyet ennyi idő távlatából is némi irigységgel szemlélhetünk. Ők pedig a románok. 1944. október 20-án ugye már a román politikai osztály számára, a király számára is teljesen nyilvánvaló, hogy a Németország, illetőleg a szövetségesei elveszítették a háborút. Már Antonescu is hajlott a fegyverszüneti tárgyalásoknak a megkezdésére. Ők is próbáltak nyugat felé orientálódni. Mert hogyha volt állam Európában, akinek minden oka volt haragudni, félni, utálni az orosz hatalmat, akkor azok a románok. Hát gondoljunk Beszarábiának a sorsára, gondoljunk 1940-re, amikor néhány nap alatt lényegében mindenféle jogcím nélkül a Románia részét képező Beszarábiát ugye leszakították és megszállták. Hát ez ugye az oroszoknak egy kedvelt szórakozása, hogy idegen államoktól területeket hasítanak le, és úgy tűnik, hogy ezzel a szokásukkal azóta sem szakítottak. A román politikai osztálynak minden oka megvolt attól, hogy féljen az oroszoktól, hisz közvetlen tapasztalataik voltak az orosz módszerektől, ellentétben mondjuk a magyar politikai osztályjal, akik hát ugye 1849-ben találkoztak az oroszokkal ebben a formában utoljára, kétségtelen harcoltak egymással az első világháborúban is, de ezt a rettentes, drasztikus nemzetközi injúriát, mint amit a románok elviseltek, ebben azért szerencsére addig nem volt részünk. Na most mindezek, miért emlegetem föl, és miért emlegeti föl a könyvszerzője, mindezek ellenére a román politikai osztály élen a királlyal, szembesült a realitásokkal, és nyilvánvaló volt számára, hogy fegyverszünetet kell kötni. Na most sokkal kedvezőtlenebb helyzetben voltak a magyarokhoz képest. Tudnélik, a románokkal ezt megelőzően semmiféle fegyverszüneti tárgyalást nem folytattak. A király egyértelműen parancsot adott arra, hogy szüntessék be a harcokat az oroszok ellen, azt állítva, hogy már megkötötte a fegyverszüneti szerződést, holott ez nem volt igaz. A románokat egyébként az oroszok elfogták, román katonákat, internálták őket. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet alakult ki a románok számára, és mikor aztán szeptemberben végül megkötötték azt a bizonyos fegyverszüneti megállapodást, nem volt szó arról, hogy ők Erdélyt egy az egyben visszakapják. Tehát a könyvben létezik is egy rajz, egy térkép, amely mutatja azokat a területeket, amelyet, hogyha a magyarok hasonló realitással és a racionalitással viselkednek, nagy esély lett volna arra, hogy a második világháborút követő fegyverszünet, illetőleg békeszerződés szerint Magyarországnál maradhattak volna. Ugye Románia ilyen módon jól járt, annyira jól járt, hogy végül is hát ugye aztán részt vett a németek elleni harcban, és ami központi gondolata a könyvnek, hogy a politikusnak ilyen szituációban is nagyon határozottnak kell lenni, és főleg a hadsereg számára egyértelmű parancsot kell kiadni, hogy mi a tőle elvárt viselkedési forma, és ezt a román király megtette. Hoz föl rá epizódokat, beszélgetéseket, amikor német tábornokok, román tábornokokat hívtak föl, és magyarázatot kértek arra, hogy hát most ezt miért művelitek velünk, akkor azt mondta a román tábornok, aki egyébként német barát volt, hogy kérem, ezt a parancsot kaptam a királytól, és a királynak tett esküvőt be kell tartani. Ugye ezt követte aztán szeptember hónapban ugye a finn kiugrás, hát ugye a finnek minden tekintben a mások, mint mi vagyunk. Némi szomorúsággal mondom, hogy mindenben jobbak. Természetesen a szituáció is egészen más volt, hisz 1940-ben a románokhoz hasonlóan egy rendkívül brutális orosz támadást kellett elviselniük Karéliában és más nagyon fontos területeken. Hősies ellenállást tanúsítottak. Ennek ellenére természetesen hát a nagymedve legyűrte ezt a kis államot, és ugye 1940-ben megkötötték a fegyverszünetet. 1941-ben, amikor a németek megtámadták a Szovjetuniót, akkor a Finnország nem Németországhoz csatlakozott, hanem úgynevezett folytatólagos háborút vívott. Tehát azt mondta, hogy a ránk kényszerített békeszerződés, illetőleg fegyverszünet semmis, és ők önállóan a német háborútól függetlenül támadták meg az oroszokat. Tehát egy merőben más nemzetközi jogi szituáció állt elő. Na most ehhez képest maga a békekötés is, illetőleg a fegyverszünetnek a megkötése is másként alakult. Sokkal korábban elkezdték a tárgyalásokat, viszont szembesültek olyan orosz követelésekkel, amelyeket nem tudtak és nem is akartak teljesíteni. Ebben az időben már Mannerheim ismét átveszi az államelnöki tisztséget, és az ő zsenialitása, az ő fantasztikus akarata az, amely segít lavírozni a finn államnak ebben a rettenetesen nehéz helyzetbe. Lényegében úgy oldódik meg ez az egész helyzet, hogy a németeknek, a finnek lehetővé teszik, hogy kivonuljanak az országból. Még rendelkezésükre bocsátják az infrastruktúrát is. Még olyan epizód is előfordul, hogy a németek nem bírnak elszállítani bizonyos anyagokat, azokat egyszerűen pénzért eladják a finneknek. Aztán szeptember végére sajnos ez a helyzet megváltozik, ugye az oroszok sem tűrik tovább ezt a féle sajátos szembeállást, és kitör a harc a finnek és a németek között is, miközben ugye az oroszok ellen is harcolnak, menjek, hogy Lapföldön nagyon-nagyon súlyos harcok zajlottak, nagyon súlyos emberáldozatokkal és nagyon súlyos anyagi áldozatokkal, és hogyha a hallgatók emlékeznek a nagyon-nagyon régen ismertetett filmünkre, a Kis kakukra, ami egy fantasztikus és egy csodálatos film volt, az pontosan ez a lapföldi háborúnak az emberi vonatkozásait mutatta be. Tehát három példa állt 1944. október 15-én Horthy, illetőleg a magyar politikai osztály előtt egyikből sem tanult. Egyikből sem vonta le a következtetést, hogy nem hezitálni kell, nem úgynevezett lovagiasságot kell tanúsítani, hanem egyértelmű, szigorú parancsot adni arra, hogy a magyar hadsereg miként viselkedjen a fegyverszünet kihirdetését követően. Erre nem került sor. Természetesen a különböző döntési kulcspozícióban lévő magyar politikusok is úgy viselkedtek, mint Horthy, hogy hezitáltak, nem tudták, hogy mit csináljanak. Egyik nap így, a másik nap amúgy. Nagyon érdekes epizódokon keresztül mutatja meg a szerző azt, hogy akik mégis kaptak valamilyen parancsot, azok bizony szembefordultak a németekkel, nagyon elszigetelt jelenségek voltak. Tehát magyarul a korabeli katonapolitikai helyzetet, a korabeli alakulatoknak az elhelyezkedését, az erők egymással szembeniségét nagyon szépen ábrázolja a könyv, nagyon komoly esély lett volna arra, hogy Magyarország igenis kiugorjon, a korabeli kifejezést használva kiváljon a háborúból, és gondoljunk csak bele, hogy Magyarország kiválása, az a 1,5 millió katona, harcedzett katona, hogyha szembefordul a németekkel, de minimum egy passzív ellenállást tanúsít, akkor Magyarország elveszett volna, az utolsó olyan állam veszett volna el a náci Németországra, annak olajat kapott, annak katonát kapott, annak élelmet kapott, és a háború összehasonlíthatatlanul korábban befejeződhetett volna. Tehát Magyarországnak ebben a néhány napban, ebben a néhány hétben világtörténelmi szerepe és jelentősége volt, és ezzel a szereppel és jelentőséggel nem élt. Nem élt elsősorban Horthy, aki emberi képességei miatt talán nem is volt erre képes, nagyon dicsitelen véget ért egyébként az ő politikai pályafutása, ezt tudjuk, hogy a németek aztán internálták, végül az amerikaiak fogságába került, és hát ugye nagyon komolyan elgondolkodtak azon, hogy háborús bűnösként bíróság elé állítsák-e, de ezt végül aztán nem tették, úgyhogy Horthy békében lélhette az életét Portugáliában. Még egyszer mondom, a könyv nem egy könnyű olvasmány, de rendkívül alapos olvasmány, és főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk a történelmel elmélyültebben akarnak, vagy elmélyültebben kell, hogy foglalkozzanak ez alatt azokat értem, akik mondjuk tovább tanulnak, és egy nagyon alapos tudásra van szükség. Köszönöm szépen!
Hát én azt gondolom, hogy nyilván az említett csoportokon kívül mindenki számára ajánlott, hiszen a történelemből lehetne tanulni, és mindig szívszorító arra gondolni, hogy egy adott helyzetben, egy adott szituációban milyen nagyot lehetne fordítani a történelem kerekén jó irányba, ha a helyén lenne a szívünk, eszünk. Nagyon-nagyon köszönjük, nagyon megindító volt ez a dokumentumregény, Ungvári Krisztián legfrissebb műve, Kiugrás a történelemből. Köszönöm, Péter, hogy hoztad nekünk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.